kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatást nyújtott a közel-keleti helyzet fejleményeiről. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a biztonsági helyzet egyre rosszabb, délig már 5059 fő a konzuli védelemre regisztrált magyarok száma. Leszögezte, a kormány mindent megtesz a térségben tartózkodó magyarok biztonsága érdekében. Jelentősen emelkedett az olaj ára az iráni konfliktus miatt, ami a földgáz esetében is igaz. A kőolaj, a dízel és a gázára is nagyon érzékenyen reagál arra a helyzetre, ha nem biztonságos a hormúzi szoroson történő átkelés, mondta a közmédiának nyilatkozva a MOL csoport értékláncmenedzsment ügyvezető igazgatója. Szabó Szabol szerint óráról órára változhat a helyzet. Az amerikai elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok megbosszulja az amerikai katonák halálát és a lehető legsúlyosabb csapást méri az iráni rezsimre. Donald Trump videóüzenetet tett közzé a Truth Social felületén. A háború szerinte 4 hétig tarthat. Irán hivatalosan is bejelentette, hogy nem tárgyalnak az Egyesült Államokkal. Ali Larijani, az iráni legfelső nemzetbiztonsági tanács elnökének közléséről a Sky News számolt be. Irán azokat az országokat támadja, amelyek amerikai katonai bázisnak adnak helyet. Irán szerint az izraeli és amerikai csapások vasárnap nukleáris létesítményeket céloztak, miközben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség figyelmeztetett a lehetséges radiológiai kibocsátásra és sürgeti a hatóságokkal való azonnali kapcsolatfelvételt. Friss információ szerint Irán ENSZ-nél akkreditált nagykövete megerősítette a támadások célpontjait, a csapások nukleáris létesítményeket céloztak és volt, amit el is találtak. A Forage hosszú távra szóló stratégiai jelentőségű nemzetközi együttműködéseket és keretmegállapodásokat kötött. Jászai Gellért elnök vezérigazgató kifejezte a vállalatcsoport elkötelezettségét a magyar védelmi ipar erősítése iránt. Hozzátette, az új megállapodások évtizedekre szólóan meghatározhatják a védelmi képességek fejlődését. Katonai járművek gyártásáról, összeszereléséről és karbantartásáról állapodott meg a Forage NRT lányvállalata, a Forage űr és védelmi ZRT, valamint a Rába járműipari holding a Honvéd vezérkarral. A 2030 év végéig szóló keretmegállapodások külön-külön 1,5 milliárd és 2,5 milliárd euró keretösszegig érvényesek a budapesti értéktőzsdén megjelent tájékoztatás szerint. A Rába bekapcsolódik a CSG és a Tátra Trax export programjába, részt vehet a Forage SDT-vel a török Gidrán páncélozott járművek gyártásában, valamint a cseh Tátra katonai tehergépjárművek gyártásában. A Lockheed Martinnal amerikai-magyar integrációs program kezdődik. Orbán Viktor egy új ipari korszak sarokkövének nevezte a megállapodást. Műhold felvételek bizonyítják, hogy nincs technikai akadálya a Barátság kőolajvezeték újraindításának, közölte Orbán Viktor a Facebook oldalán. A miniszterelnök újra felszólította Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt, hogy a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket. Levelet írt Orbán Viktornak Magyar Péter. A Tisza párt elnöke arra kérte a miniszterelnököt, hogy együtt nézzék meg a Barátság kőolajvezetéket, és osszanak meg minden információt egymással az ország biztonsága érdekében. Egyúttal felszólította a kormányfőt, hogy az üzemanyagok áfáját és jövedéki adóját mérsékelje. Orbán Viktor a Facebookon reagált, hagyjuk a színjátékot, mindenki tudja, hogy Zelenszky elnök ezzel a magyar kormányt meg akarja buktatni, közölte a miniszterelnök. Bekérették az ukrán nagykövetet a külgazdasági és külügyminisztériumban, a szomszédos országban továbbra is zajló kényszersorozás miatt, közölte Szijjártó Péter. A tárcavezető arról számolt be, ennek a szomszédos országban 2 újabb magyar nemzetiségű fiatal esett áldozatául. Akár 5-50 millió forint szabad felhasználású forráshoz juthatnak a mikro- és kisvállalkozások márciustól, jelentette be az agrárminiszter. Ezt fix évi 3%-os kamattal, saját erő nélkül, egyszerűsített feltételekkel vehetik fel, ismertette Nagy István. Rekordösszegű támogatás érhető el geotermikus beruházásokra, közölt az Energiaügyi Minisztérium. Mint kiemelték, Magyarország kedvező adottságait kiaknázva már most az európai élvonalba tartozik a földhő hasznosításában. Március elejétől pedig az első kútfúrásokra fordítható visszanemtérítendő támogatás és egy kamatmentes hitelprogram is ösztönzi a geotermikus beruházásokat összesen 29 milliárd forinttal. A tavaszi fél évben minimum 50%-kal növekednek az egyetemi tanulmányi ösztöndíjak, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter az M1 állami televízióban. Hankó Balázs hangsúlyozta, ebben az évben 8 milliárd 200 millió forinttal bővülnek az ösztöndíjak, de az, hogy a minimum fölött az intézmények mennyit és milyen szempontok alapján emelnek, a vezetőségre, a hallgatókra van bízva. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, mérsékelt széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 3 és mínusz 2, napközben 12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Grecsó Krisztián Vera című regényének 22. részét Törőcsik Franciska olvassa fel.
Arra ébred, hogy valaki óvatosan, szinte illedelmesen zörgeti a redőnyt. Kitartó neszezés. Egy pillanatra sem marad abba. Vera körbenéz. Ez az ő szobája, igen. A mama nem sötétített be egészen. A réseken át látszik a kint álló sziluettje. Sári lehet. Kezet cserél. Tovább kopogtat. Vera feltápászkodik. Nehezére esik. Fáj, húz a feje. A homlokához nyúl, de nem érzi, hogy meleg lenne. Oda csoszog az ablakhoz, meghúzza a redőnyt. Nincs ereje, nehezen cibálja fel a feléig. Sári bekukucskál, és az ujjával mutatja, hogy csöndesen. Vera bólint. A barátnője valamit felfelé mutogat. Vera nem érti, mit akar, és elindulna az ajtó felé, hogy kibotorkáljon az előszobába és beengedje. De Sári újra dühösen kopogtatni kezd odakintről. Vera visszalép. Megérti, hogy az ablak kilincsre mutogat. Elfordítja a kallantyút, kitárja az egyik szárnyat, megcsapja a hideg. Elfordítja a másikat is. Ahogy behúzza, hátrébb lép. Besüvölt a jeges szél. Csöndesen, te elefánt! Suttogja Sári, és megpróbál bemászni az ablakon, de nehezen kapaszkodik fel. Vera visszaoldalazik az ágyhoz, beburkolódzik a takaróba. Sári hátizsákja beleakad a redőnybe. Húzhattad volna feljebb is, morogja, aztán beesik. Próbál a radiátorban megkapaszkodni, de a padlóra puffan. Az ajtót nézi dermedten. Visszatartják a levegőt, mintha át lehetne látni a sárgás katedrál üvegen, hogy odakint a szülők meghallották-e a zajt. Néhány pillanat múlva Sári úgy dönt, nem. Becsukja az ablakot, lekapja a kabátját és megdörzsöli az ajkát. Mutasd magad, parancsolja. Vera nem moccan. Hozzáhajol. Vera megilletődik. Mit akar? Sári csücsörít. Olyan, mintha puszit akarna nyomni a homlokára, de csak a bőréhez érinti az ajkát. Ő ösztönösen hátradől. Egész jó, suttogja a barátnője, a tegnap estéhez képest legalábbis. Vera bólint, belesajdul a feje. A vekkerre néz. Nem akar hinni a szemének. Mennyi az idő? Kérdezi. Sár is oda pillant, délután 1:30 múlt. 20 perc zörgetek, morogja. Sietnünk kell. Vera semmit sem ért. Tiltakozni szeretne, ő fáradt. Akkor is, ha kialudta a törököt a várból, ahogy a mama szokta mondani. És már úgyis mindegy, semmi sem számít. József elutazott. És ő még azt sem tudta megkérdezni tőle, miért csinálta ezt. Sári közben a hátizsákjában kotorászik. Ezüst színű termoszt vesz elő. Meg egy piros fém varró dobozt. Vera vágyakozva nézi. Éppen ilyen kincses ládikát szeretne ő is. Ennek tökéletes a mérete. Elférnek benne titkok, de még el is lehet dugni. Sári lepattintja a termosz kupakját, ami igazából egy bögre. Jó illatú karamellás tejet tölt bele a termoszból. Vera meg akarja kérdezni, miért csinálja ezt. Miért nem az ajtón keresztül jött be, és miért nem a konyhában isszák a forró tejet? De Sári felpattintja a kincses doboz fedelét. Egy szalvétába bugyolált csomag van benne, ampullák, egy tabletta. Sári kikapja a papírcsomagocskát, kibontja. 3 pilóta keksz lapul benne. Összeakad a tekintetük, de csak egy pillanatra. Aztán mind a ketten másfelé néznek. Tudom, hogy a karikát szereted, morogja Sári, de nem volt otthon. Vera nyel egyet, hogy eltűnjön a gombóc a torkából. Köszönöm. Egyél, vakantja Sári. Verának válaszképpen megkordul a gyomra. Halkan kuncognak rajta. Vera tömi a kekszet. Bekapja a tablettát, iszik rá langyos tejet. Nem is tudja, mikor esett utoljára ilyen jól. Szempillantás alatt eltünteti azt a néhány darabot. Sári ismét tölt a tejből, aztán hüvelykújjal, kicsit ügyetlenül letöri az ampulla tetejét. Behunja a szemét, és láthatóan boldog, amikor az ampulla megreccsen. Bele akarja önteni a tartalmát a tejbe, de a kis üvegcséből nem akar kicsurogni a folyadék. Hosszan rázogatja, szitkozódik, aztán nagy nehezen mégis kicsöpög. Vera megérinti a vállát. Mire jó ez? Sári félreérti. Ez valami csoda koktél feleli. A színészekbe szokták beinjekciózni, ha betegek, de az előadást nem akarják. Ez az egész, vág közbe Vera. Sári a kezébe nyomja a bögrét, sóhajt, jelezvén fontosat fog mondani, de meg sem kell szólalnia. Vera már sejti. Nem utaztak el? Lehocki búcsú koncert lett a karácsonyi hangversenyből, vigyorog Sári. Négyszer adott ráadást a zenekar, az este már el sem indultak a pályaudvarra. Mikor? Kérdezi Vera, és meghúzza a gyógyszeres keserű tejet. 3:45 indul a pesti. Vera megissza a maradékot, beleborzong. Akkor még van időnk. Sári megrázza a fejét. Legalább fél óra, mire hat ez az izé. És ha Julika néni egy kis lázat is érez majd rajtad, biztos nem mehetünk sehová. Akkor kilógunk az ablakon, közli elszántan Vera. De ebben a pillanatban motozás hallatszik az előszobából. Vera rémülten Sári kezébe nyomja a műanyag bögrét. Sári bosszúsan néz rá. Ébren vagy, kislányom? Hallatszik odakintről a mama közeledő hangja. Sári prüszkölve az ágy alá dob mindent, aztán be akarja rugdosni a hátizsákját, de nehezen fér be. Vera végre felocsúdik, nyitja az ablakot. Sári lendületből kibucskázik rajta. Belülről könnyebben megy, el tudja lökni magát a radiátortól, de így is az utolsó pillanatban tűnik el. Vera még éppen rá tudja fordítani a kilincset, és megragadja a gurtnit, mintha most húzná fel a redőnyt, amikor benyit a mama. Na hát, lelkendezik, milyen fit vagy! Gyorsabb lett volna, ha kisétálunk, zsörtölődik Vera. Több mint 10 percet várnak a villamosra. Álmosítóan lassan döcög, a kanyarban pirosat kap, várni kell. Először megkerüli a háztömböt, csak utána áll be az állomás elé. Már a térről hallatszik a szignál. A vasút állomáson rideg lépcsők vezetnek felfelé. Kiérnek a peronra. Csípős hideg van. Komor az idő. Vagy már alkonyodik. A pesti gyors az első vágányon áll, és az utolsó kocsi ajtaja nyitva. Felpattannak. Vera émelyeg. Gyöngül a csodaszer hatása. Ettől szorongani kezd. Bemondja a hangos beszélő, hogy a pesti 10 perc késéssel indul. Minden fülkébe benéznek, József sehol. Sok van. A vége már unalmas. Vera fáradt, fázik. Lelassul. Lehet, hogy Sári nem jól tudta. Talán mégis elérték tegnap az utolsó járatot. Az utolsó fülkéknél már nem is köszönnek. Csak bekukkantanak. Az utasok megbámulják őket. Mintha mindenütt hagyma és kolbásszag lenne. Áporodott a levegő. Amikor leszállnak az első kocsiból, Vera egészen kimerült. Menjünk haza, csügged el Sári. Megint elég rosszul nézel ki. Elmennek a vonat mellett. Vera megtorpan. Bambul. A peron másik oldalán pakoló embereket nézi. Óriási műanyag szatyrokat és dobozokat cibálnak le a csúnya öreg vonatról, ami igazából úgy néz ki, mint egy busz. Még a mozdonyvezetőnek sincsen külön fülkéje, ott ül együtt az utasokkal, mókásan mutat. Vera mutatja, emeli a kezét, hogy Sári is vegye észre, hogy ott ül, ahogy a papa mondaná, kukorékol a mozdonyvezető az emberekkel. De Sári azt kérdezi, mi lelte. Mit bámészkodik itt, menjenek már haza. Bemondják a hangosba, hogy a pesti járat azonnal indul. De Vera csak a tömött, koszos dobozokat bámulja. Az van rájuk nyomtatva behemót betűkkel, hogy Szent Györgyi Albert. Az egyiken filctollal írt felirat, pelenka. A doboz kiborul, de nem pelenka van benne, hanem farmer. Sok égszínkék farmer. Jól van, sóhajtja, mehetünk. Sári leengedi a kezét, mond valamit. Nehéz figyelni rá. Egy férfi kapkodja fel a farmerokat. A peronról elindul feléje a rendőr. Erre még gyorsabban tömködi a nadrágokat a dobozba. A többiek szétrebbennek mellőle. Ott marad egyedül a sok farmerral. Figyeli a rendőrt, az meg őt. Őket meg mindenki. És olyan jó most ezt nézni. Ezzel törődni. Nem szabad gondolni semmire. Ahogy a rendőr odaér, a férfi az utolsó nadrágot is visszagyömöszöli a dobozba. Valamit beszélnek, nem hallani, mert dudál a vonat. Valamit bemondanak a hangszóróba. Sári noszogatni kezdi. Menjünk már! Vera nem figyel. Valamit megint mondott a szép hangú bácsi a mikrofonba. A dobozos férfi a hóna alatt fogja a dobozát, de túl nagy, ki fog szakadni. Megreped, összegyűrődik. A férfi elindul, a rendőr mögötte, az irodák felé tartanak. Vera látja magukat, Józsefet és önmagát, mintha vetítenék, villognak a képek. Látja, hogy az igazgatói iroda elé kísérik. Aztán azt, ahogy az áruházban rohannak az őr elől, ahogy tejfölt és kenyeret majszolnak a szökőkútnál. És Vera most úgy érzi, hogy ezt nem fogja kibírni, hogy ezt nem lehet. József nélkül nem megy. Mert nem csak különleges nem lesz vele a világ, de semmilyen sem lesz. Hiszen olyan, mint régen már nem lehet. Akkor hogy lehetne akármilyen? De hiszen ők ketten már egyek. Lopódzik be az agyába a gondolat, amit azóta próbált meg visszatartani, hogy kijöttek ide. És amit addig sikerült is visszafogni, amíg Józsefet keresték a vonaton. És amíg minden erejével a farmeres embert figyelte. De most valahogy nem történik semmi. Nincs több segítség. Sári még fáradtan próbálkozik. Bekukkant a pénztárakhoz, de ő is egyre elgyötörtebb. Visszacsoszog, lehuppan a padra. Vera érzi, átfázott, fájnak a csontjai. Fáj, ahogy lép, mintha recsegne belül. Tényleg menni kéne, könyörög Sári. És végre el is indulnak. Vera elképzeli magukat kívülről. És ő, ahogy jár, átfázva, recsenős mozdulataival, mereven, mint egy báb, olyan, mint a bádog ember. Hát persze, az Ózban. Sári meg természetesen a jóságos Doroti, aki még ezt is megteszi a barátnőjéért, és aki ugyan nem kapott semmit, de nem is tudta elveszíteni. A hangos bemondó egyfolytában beszél, nehéz elviselni a sok mondatot, és ekkor a táblák felől, ahol ki van akasztva a falra, hogy mikor, honnan indul a vonat, hirtelen feltűnnek. Jakub bácsi a vonatra mutogat, és lengyelül kiabál. József a fejét rázza, kitépi magát az apja kezéből, de megy tovább a vonat felé. Vera teste megindul, rohanni kezd. Eleinte még recsegnek a mozdulatok, de aztán, mintha minden izma megadná magát. Vera nem érti, mit csinál, csak rohan, mert muszáj, mert valami borzasztó erő viszi magával. És ez a rémületes lendület fontosabb mindennél. Annál is, hogy fáj, annál is, hogy fázik, fél. Akkor is rohanni kell, nyitott kabátban és kiabálni. József! József! Vera látja, hogy a fiú meghallja a hangját. Elárulják a szaggatott mozdulatai. És a második kiáltásra meg is torpan. Már a peronon vannak, néhány lépés múlva Jakub bácsi is megfordul, leteszi a hatalmas kötelekkel átkötött bőröndöt, amit cipel, csak a hegedűt fogja tovább. József hátán megtömve a katonai hátizsák, amivel iskolába is járt. József csak áll, háttal, belemeredve a mozdulatba. Az apja is közte van egy bőméter távolság. József nem fordul meg. Elhallgat minden. A hangszóró, mintha egy utolsót recsenne, aztán csönd. József még mindig nem néz hátra. Vera már csak kocog. Erősödik a fájdalom, Járásban lép. Jakub bácsi hol a fiára néz, hol rá. Vera most néhány méterre van tőlük. Lassít. És ahogy ő megáll, megmozdul minden. Jakub bácsi utoljára a fiára néz, aztán felemeli a bőröngyét. A hangszóró sípolva megszólal. Bemondja, hogy gyors vonat indul Budapestre. A fiú is meglódul. Vera próbál nem szólni. Még a tenyerével is befogja a száját, de érzi, hogy ezt már nem lehet visszatartani. Ezért inkább tölcsért formál a két kezéből, és próbál nagy levegőt venni, hogy üvöltsön egyet. De mintha megnémult volna, csak tátog. Végül egyetlen árva hang sem jön ki a száján. Szeretlek, József! Hallja maga mögül Sári reket kiáltását. Vera döbbenten megfordul. Nem is tudja, mit csináljon. Széttárja a karját, és oldalra fordítja a fejét. Mi az ég haragja akar ez lenni? Árulás? Hát miféle végletes barátság ez Sárival? De közben meglátja a szemét. A lány őt nézi riadt tekintettel, nem Józsefet. És úgy bólogat, ahogy a mama szokott, amikor Verában elakad a szó. Szurkol neki, hogy bökje már ki, mit szeretne. Mármint, hogy te! Hadarja Sári rémülten. Úgy értettem, hogy te szereted. Vera végre levegőhöz jut. De hülye vagy, majd én mondom, ha akarom. Sári kétségbe esve a vonat felé mutat. Vera megfordul. A fiú most száll fel a vonatra. Neki meg végre visszajön a hangja. Ne menj el! Kiáltja. Józsefnek meglassulnak a mozdulatai, de másodszorra nem áll meg. Verára iszonyatos erővel szakad rá a szégyen. Hirtelen pisilnie kell. Olyan erősen szorítja a hasát, hogy majdnem becsurog. Még ott visszhangzik a fülében a sikítás, amikor szétárad benne a megalázottság. És közben érzékeli a bőre, a füle, a haja. Mindene megérzi, mert olyan, mint egy gyötrelmes, kínzó, mégis tökéletes simítás, hogy József, miközben két kézzel magára húzná a vagon ajtaját, mielőtt éppen az indulás pillanatában bevágná a vasajtót, bár a zöld úttörő sapka ellenzője takarja a szemét, lopva visszanéz. A villamos percek óta várakozik a pályaudvar előtt. A vezető nem csukja be az ajtókat. Hideg van. A köd is leszállt. Sötétedik. A nővérszállóig sem látni. Valaki valami fahéjasat eszik a villamosban. Nem látni, ki az. De Vera orrát csiklandozza az illat. Senki sem mozdul. Csönd van. Hirtelen idegen lesz minden. Mintha egy ismeretlen városban lennének, egy sosem látott helyen. Életében először engedte el őt egyedül, illetve Sárival, Dudáéknál messzebb a mama. Ez már nyilván azt jelenti, nagy lány lett. Ösztönösen az új téli kabátjára néz, ami nem olyan színes, mint a Sárié, és sajnos nem is olyan meleg, de csinos és felnőttes, drága darab. Derékban karcsúsított, fekete szövet, fehér gallérral, fehér övvel. Ez várja őt ébredés után a nappaliban. A mamával kisétálnak a szobájából. Neki még a torkában dobog a szíve, alig akarja elhinni, hogy sikerült. A mama nem látta meg a kibukfencező Sárit. A kabát egy válfán lóg. Nem csomagolták be. Jókora gyűrött sejempapírral takarták csak el. A mama izgatottan toporog, azt várja, magától észrevegye. De Vera most feltűnőbb dolgokat sem szúr neki, nemhogy egy ilyet. Azért néz körbe, mert látja a mamán, hogy valamire vár. És most csalódott. Ekkor csodálkozik rá némi tanult illendőséggel a meglepetésre, ami a nappaliban, a kétajtós szekrény ajtaján lóg. Vera egy pillanatig elcsodálkozik rajta, hogy még erről is képes volt megfeledkezni, de a következő másodpercben már magánkívül sír. A mama megbénul a rémülettől. Talán ilyen látványosan még nem is fordult vele elő, hogy fogalma se legyen, mi történik. És ez csak fokozza Vera fájdalmát. Pokoli erős, mint valami görcs. Hiába próbál levegőt venni, nem engedi a szorítás. Fuldokolva zokog. A mama a hátát ütögeti, aztán mentőt akar hívni. Vera hiába mutogat, hogy ne, csak akkor teszi le a kagylót, amikor ő lélegzethez jut, és már rá tud szólni. Akkor visszaoldalog, ilyetten a hátát simogatja. A papa hozza a virágból a tortát, ismételgeti tanácstalanul. Vera bólogat. Éppen olyan váratlanul nyugszik meg, ahogyan kiborult. Felpróbálja pizsamára a kabátot. Gyönyörű. Még mosolyogni is megpróbál. A papa mondta, magyarázkodik a mama, mintha ez lenne a baj, hogy ne várjuk meg az ajándékozással a műszakja végét. Vera bőszem bólogat. Boldog születésnapot, kislányom. Vera nyakig begombolja a kabátját. Lassan, óvatosan leereszkedik a fotelba. Keresztbe teszi a lábát. Összekulcsolja maga előtt a kezét. A mama a másik fotelig hátrál, de csak a karfájára huppan le. Azt sem tudom, ki szült engem. Csöngetnek. Vera őszintén meglepődik. Ki lehet? A mama iparkodik ajtót nyitni. Már befelé jönnek a vendéggel, mire beugrik neki, hogy Sári az. A barátnője azóta kint várt, és teljesen átfázott. Lángol az arca a hidegtől. Milyen jól nézel ki? Tiszta egészséges vagy. Zengi Sári begyakoroltan, hogy a mama biztosan meghallja. De az nem figyel. Rutinosan egyensúlyozik kifelé a konyhából a két bögre forró karamellás tejjel. Arra koncentrál, ki ne lötyögjön. Sári nem mondja megint. Melengeti a bögrén az elgémberedett kezét. Iszik néhány kortyot. Aztán tétován megdicséri az új téli kabátot. A mama félve elhaló hangon felel. 11 év nagy idő. Sári meglepődik, aztán búzgó helyesel. Ő is hozott ajándékot, teszi hozzá megkönnyebbülten, hiszen ezért jött. Majdnem büszkén tétován körbenéz. Aztán meg töpreng valamin. Vera késve érti meg, hogy a hátizsákját keresi, amit berugdosott az ágy alá, és ami hivatalosan most nincs itt. Azt hiszem, nyögi ki, otthon felejtettem. Úgy robban ki belőlük a nevetés, mintha erőnek erejével folytották volna el eddig. A mama a szemét törölgeti. Körbelengi valami különös megkönnyebbülés a szobát. Sári nem sokkal később felveti a pályaudvari villámtúra ötletét, hiszen olyan közel van. Csak 3,5 percig kell Verának a hóna alatt tartani a lázmérőt, aztán mindössze 2-szer nézi meg a mama ellenőrzésképpen a homlokát. Még hőemelkedése sincs. Mire fogat mos és visszamegy a szobájába, már oda van készítve az utcai ruhája az ágyra.
Grecsó Krisztián Vera című regényének 22. részét Törőcsik Franciska előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Elhangzott műsorunkat kedden 00:05-től megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
A lélek útjain.
A 30 éves katolikus ifjúsági és felnőtt képzési egyesület rendezett konferenciát január 30-án a budapesti Párbeszédházában. Csené Vadnai Borbála, a Katolikus Női Szervezetek Világszövetségének európai régióért felelős alelnöke, a Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége munkatársa a nők pasztorációjáról tartott előadást. Most őt hallják.
Azzal szeretném kezdeni az előadásomat, aminek az a címe, hogy járjuk együtt a modern keresztény nő útját, a nők pasztorációja a gyakorlatban, három szinten, hogy megosztanám veletek, hogy egyáltalán hogy kezdődött a kapcsolatom ezzel a témával, a női pasztorációval. Nem egy kész tervvel indult, hanem egy nagyon egyszerű élethelyzettel és egy elhívással. Amikor férjhez mentem, Sashalomra költöztem, azt remélem tudjátok, ez Budapestnek a 16. kerületének egy városrésze, és elkezdtem járni a sashalmi plébániára. De őszintén szólva nem nagyon volt ott közösségi élet, amikor elmentem bibliaórára, három idős úrral ültem meg a plébános atyával, és én akkor nagyon vágytam arra feleségként, később anyaként, nőként, hogy legyen közösségem. Úgyhogy egy idő után az az ötletem támadt, hogy átmegyek Mátyásföldre, az a másik városrész, és meg is ismerkedtem az ottani plébános atyával, örömmel, szeretettel fogadott, és akkor hazamentem, elmeséltem a férjemnek, aki azt mondta: Bori, itt a sashalmi templomba volt az esküvőn, kikereszteltük a fiainkat, nem megyünk minden sehova. Hát én hallgattam az uramra, ugye, és akkor nem sokkal ezután 2020-ban egy hajnali reggeli imádságom alatt, ugye én imádkozom minden nap, és egy reggeli imádság alatt azt a gondolatot kaptam imában, azt éreztem, hogy arra hív engem Isten, hogy ott a sashalmi plébánián hozzak létre egy női kis közösséget. Na hát az volt az első reakcióm, hogy hát Istenem, én erre teljesen alkalmatlan vagyok. Én nem vagyok teológus, nem vagyok hitoktató, én csak egy közgazdász vagyok. És akkor azt a választ kaptam, hogy mindig meg fogom neked mutatni a következő lépést. De mi az első lépés? Hát az volt, hogy beszéljek a plébános atyával. Úgyhogy tényleg Nagy Zoltán atya mindenben az első perctől támogatta ezt a kis születő közösséget, és az első találkozóra már 12 nő eljött a szép kis közösségi házunkba, és megalakult a sashalmi keresztény női kör. És hát én azt érzem, hogy azóta is valóban a Szentlélek mindig mutatja a következő lépést, és ezekről a következő lépésről, erről az útról szeretnék nektek mesélni. Ugyanis ez a női körös tapasztalat vezetett el oda, hogy kicsit tudatosabban kezdjek foglalkozni a női pasztoráció témájával, de ugye mi ez egyáltalán, ezt érdemes végig gondolni, hogy én úgy értelmezem, hogy ez az egyházunk szolgálata a nők felé, akik ezáltal női identitásukat Isten szemén keresztül látják, hitükbe meg tudnak erősödni, életállapotukba, lányként, feleségként, anyaként, nagymamaként, egyedülállóként kísérést kapjanak, és örömmel tudják megélni hivatásukat, küldetésüket. Hát mi tartozik a nő pasztoráció témájába? Közösségszervezés, közösségvezetés, lelkivezetés, kísérés, hitmélyítés, evangelizáció, és a női élethelyzetekre adott válaszok, ilyen ugye az anyaság, a túlterheltség, az identitás kérdések, szerepkonfliktusok, magány esetleg, önértékelési kérdések, és ami még szerintem ide tartozik, olyan készségek fejlesztése, ami kapaszkodót jelentenek, és tényleg segítik a nőket a mindennapi életbe. És én nagyon nagy jelentőségét látom ennek, hogy a nők szolgálatán keresztül az egész társadalmunkra hatással tudunk lenni, hiszen mi neveljük a következő generációt, óriási hatással vagyunk a férjeinkre, szóval a keresztény értékeket a nőkön keresztül meg lehet erősíteni a társadalomban. És akkor a három szintet elkezdjük, az első ugye a helyi szint, kicsit mesélnék róla, hogy mi történt ezután, 2020 után Sashalmon. Egy szóval röviden fellendült a plébániai élet. Úgy képzeljétek el, hogy a sashalmi keresztény női kör minden hónap második és negyedik hétfő estéjén találkozik, azóta is rendületlenül, és minden téma, amivel foglalkozunk, amiről beszélgetünk, azt nézzük meg, hogy mit jelent ez számunkra, keresztény nőknek ez az életterület, közösen keressük erre a választ. Természetesen időről időre szakértő vendégelőadókat is hívunk. A közelmúlt témái között szerepelt a kamaszok nevelése, az önazonos öltözködés, háztartásvezetés, szépségápolás, a zsoltárok világa, a szentelt víztartók jelentése, vagy a szentelt víz, inkább így mondom, bár van egy keramikusunk, aki készít szentelt víztartókat, tehát így jött a téma. A szinodalitásról beszélgettünk, kertészkedés, laudátószik, kézműveskedés, közös alkotások, azt nagyon szeretik a nők, én nem annyira, de ők nagyon, és az egészséges életmód, tehát ebben aztán minden belefér, hogy mitől érezzük jól magunkat a bőrünkbe. Mindig imádkozunk, éneklünk a találkozók elején, végén, ugye fontos ez. Az alapelvei ennek a közösségnek a megalakulásától az, hogy itt minden nő elfogadva, szeretve érezze magát, és semmiféle pletykálkodás, kritizálás, hasonlítgatásnak egy ilyen közösségben nem lehet helye. És az a célunk, hogy minden nővel ott találkozzunk, ahol ő éppen tart az útján, és hogyha a közösségünk által ő egy lépéssel közelebb kerül Krisztushoz, akkor már nagyon jó, amit teszünk. És amit nagyon fontosnak tartok, az utolsó kérdés, hogy ja, hát igen, dinamikus növekedés, virágzik a közösség, most olyan 65 tagja van, de nem jön el mindig mindenki, szóval azért kezelhető. Miért hatékony evangelizációs eszköz? Hát azért, mert amikor olyan témákat hirdetünk meg, ami minden nőt megérint, érdekel, akkor nem csak a plébánia asszonyai jelennek meg a találkozóinkon, hanem bizony olyanok is, akik esetleg nem is járnak templomba, vagy már régóta távolabb vannak az egyháztól, és megtapasztalnak egy befogadó, szerető, jó közösséget, és bizony legtöbbször velünk maradnak. Tehát én ezt látom a legnagyobb jelentőségének, hogy ez egy evangelizációs eszköz. És megjegyzem, az életkor az egyáltalán nem számít, van kismamánk pocakkal, meg van nagymamánk, minket összekapcsol, hogy nők vagyunk, tehát megkeresztény nők, egyáltalán nem számít. A közösség gyümölcsei egyre növekednek, kialakult egy anyaima csoport, a inkább imádkozósabb nőkből anyaima csoport, ima gyalogló közösség, a heti háromszor gyaloglunk, férfi kör a férjeinkből, ifjúsági, ilyen ifi kör a kamaszainkból, gyerekeinkből, tartunk lelkinapot évente egyszer, meg kétszer családi kirándulást. Tehát, hogyha összességében nézzük, föllendült egy női körtől, föllendült a plébániai élet, és még megjegyzem, hogy ahogy növekszik, meg erősödik egy közösség, fontos, hogy ne csak magával foglalkozzon, úgyhogy most már van egy missziós szolgálatunk, örökbe fogadtunk egy anya otthont, és egy szakértő módon, tehát aminek ott szükségük van, azzal támogatjuk őket. Tehát így néz ki Sashalmon a közösség, és akkor az történt, most rátérnék az országos szintre, hogy ismét csak Nagy Zoltán plébános atyához térnék vissza, fölhívta rá a figyelmemet, azt hiszem már egy vagy másfél éve működött a női kör, hogy egyébként létezik egy országos szervezet, akik szintén nőkkel foglalkoznak, hogy talán érdemes lenne megismerkednem velük, és akkor én megkerestem a Kalász, ugye, ja, igen, tehát ez a Katolikus Asszonyok Lányok Szövetsége, Kalász. Megkerestem a Kalász elnök asszonyát, Fekésházi Kingát, ő a jelenlegi elnök is, és nagyon érdekelt, és szerettem volna tanulni egy olyan nagymúltú szervezettől, aki azért évtizedek óta ugyanúgy női kis csoportokba gondolkodik, mint ahogy én. És nagyon hamar bevontak a szolgálatba, 2022-ben Kalász taggá avattak, ami egy ünnepés szentmise keretében történik. Pár szót mondanék a Kalászról, 1936-ban Lutzenbacher Rita, egy földbirtokos lánya alapította, és ő már akkor felismerte, hogy a női hivatás az nem bontakozik ki ösztönösen magától, hanem nagyon jó, ha van kísérés, van közösség, van példakép, van tanulás. Ugye ezek az értékek most is validak. A négyes célkitűzés, hit, erkölcs, nemzethivatás, ez alapítói négyes célkitűzés ma is teljesen érvényes. Ugye a katolikus hitünket éljük, e szerinti erkölcsi élettel, tiszteljük a gyökereinket, ismerjük a nemzetünket, és két lábbal a földön járó anyás lelkületű nők legyünk. Hát ez nagyon szép célkitűzés. Kommunizmusba betiltották, 1990-ben újra alakult, most körülbelül 30 női csoportunk van országszerte. De nézzünk őszintén szembe a tényekkel, kicsit előregedett a női csoportok, előregedtek. Na és most érek rá arra, hogy mit látunk a megújulásunk stratégiájának, méghozzá ez a női csoportvezetők képzése. Ez azt jelenti, hogy meghívjuk, vagy úgy is mondhatom, keressük azokat a nőket, akik hívást éreznek arra, hogy vagy plébániájukon, vagy lakóhelyükön életre hívjanak, alapítsanak egy új női kisközösséget, lehetőleg kalászcsoportot. És van egy saját fejlesztésű csoportvezetői kézikönyvünk, és erre évente többször online, meg személyes képzéseket tartunk. Most már 30-40 nővel végezhette, mert az jelenlétiben is sokan voltak, aztán most inkább online-ba. És az a lényeg, hogy a képzés után, aki hazamegy, én azt gondolom, hogy maga biztosan elindulhat ezen az úton. Nem csak módszertant tanítunk, azt is, de nem csak azt, hanem a fő üzenet, hogy van helyed az egyházban, van feladatod, van küldetésed, csináld. És a fő üzenet az, hogy keresztény női csoportot vezetni, egy nagyon kreatív szolgálat, de kétségtelen, hogy a Szentlélek vezeti ezt a szolgálatot, tehát nem stresszelünk, mi tartjuk a teret, megteremtjük a feltételeket, de hogy aztán hány nő jön el például egy találkozóra, vagy ott mi történik, az mindig a Szentlélek bízzuk. Tehát ez egy szolgálat, ami kreatív, de a Szentlélek vezeti. A képzéseink gyümölcseként sorra alakulnak az új kalászcsoportok, az első Vácon, utána Komlón, aztán Szolnokon, és hiszünk benne, hogy ahogy hintettük a magokat, még biztos, hogy valaki belendül, mert ugye van, aki érlelgeti magába a gondolatot, van, aki egyből belevág. Nem ér véget a csoportvezetők képzése, ezzel a csoportvezetői képzéssel, hanem mentor programot tartunk nekik, ez azt jelenti, hogy online találkozunk időszakonként, mindenki megoszthatja a sikereit, a nehézségeit, a kihívásait, mert a kalásznak az a víziója, hogy mi a női csoportvezetőknek szeretnénk lelki otthon lenni, közösség, hogy megtartsuk őket, úgymond, és kapcsolódhassanak egymással, mert vezetni, hát ezt tudjátok, ez néha magányos játék, szóval jó, hogyha a vezetőknek is van közössége. Fontos, hogy a kalász idén lesz 90 éves, 36, ugye? 90 éves, Martonvásáron április 25-én tartjuk a jubileumi konferenciát, találkozót, nagy keresztény nőünnep lesz, úgyhogy várunk szeretettel benneteket. És ahogy vezetett tovább a Szentlélek, rátérnék a következő lépésre. A Kalász nemzetközi kapcsolattartójaként ismerkedtem meg a WUKVO-val, World Union of Catholic Women's Organization, vagyis Katolikus Női Szervezetek Világszövetsége. Ez 100 női szervezetet tömörítő ernyő szervezet, ami így 60 országban van jelen. És az az érdekes, hogy így 8 millió katolikus nőt képvisel és ad nekik hangot. A központja Rómában van, a San Callisto palotában, egyébként a Caritas Internationalis szomszédságában. Fontos, hogy a tanítóhivatallal teljes összhangban működik, szóval a Vatikánban, ott van a világi, a család és élet dikasztériuma alá tartozik. 2023-ban Assisi-ben a világtalálkozón egybekötött közgyűlésen megválasztottak az európai régióért felelős alelnöknek, és ez a tisztség azért arra ad lehetőséget, hogy látom, hogy a világon nagyon hasonló kihívásokkal küzdenek a keresztény nők is, meg a női csoportok is. Tehát mik ezek, ugye, amik ebből tanulnunk kell. Tehát az anyaság, a házasság, az identitáskeresés, a túlterhetség, a családi életeknek a széttöredezettsége, és nagyon hasonló valami miatt az előregedés is. Ezt még nem értem miért, de a női csoportokba. Két dolgot emelnék, hogy emiatt, hogy ezt fölismerjük, nagy hangsúlyt kap a családpasztoráció is a WUKVO-ba, egy nemzetközi munkacsoport csoportot vezetek, aminek a család, anyaság, apasága területe, és a legnagyobb munkánk egy device free family meal campaign, tehát elektronikai eszközök nélküli közös étkezéseket szeretnénk előmozdítani a világon a családokba, mert sok helyen erodálódik ez a szokás. Magyarországon talán még nem annyira, bár itt se egyszerű mindig összehozni a családot, és mindenki tegye le a mobilját. Szóval sokszor nem nagy programokra van szükség, hanem visszatérni a hétköznapi normális egyszerű családi kapcsolódásokhoz. Hát még amire büszkék vagyunk, hogy 2025 novemberében Budapesten adtunk alkalmat az európai regionális találkozóra, szóval 70 nő érkezett mindenhonnan Európából, és a Család az emberiség reménye címmel tartottunk Budapesten egy konferenciát. Az a lényeg, hogy ez a munka, meg ez a nemzetközi vonal számomra azt a felismerést adta, hogy ez a nőpasztoráció, ez nem egy helyi szintű kérdés csak, hanem a világegyházba is egy téma, az egyháznak egyetemes küldetése. És akkor rátérek a záró blokkomra, hogy hogy látom én a nőpasztorációjának, nők pasztorációjának jövőjét. Ugye említettem, hogy a Kalász alapítója Lutzenbacher Rita is fölismerte 90 évvel ezelőtt, hogy a női hivatás nem ösztönösen alakul jól, kísérés, tanulás, példa, közösség, megerősítésre van szükség. És én azt gondolom, hogy ez a felismerés talán ma még aktuálisabb, mint valaha, és ennek a felismerésnek a talaján született meg a nők iskolája gondolata, aminek az a célja, hogy a nők női szerepeiket örömmel éljék meg, és életük minden területén kibontakozhassanak, kiteljesedhessenek, virágozhassanak. Sokan ismeritek az életkereket, egy coaching eszköz, tehát hogy minden életterület szépen harmóniába legyen, az egyik virágzik, a másik senyved, akkor az összes előbb-utóbb, na mindegy ez. Tehát, hogy ez az alapelve a nők iskolájának, és kifejezetten olyan készségeket szeretnénk fejleszteni, amik kapaszkodót jelenthetnek a nők mindennapi életébe. Mik lehetnek ezek? Önismeret, időgazdálkodás, kommunikáció, házasságápolás, gyereknevelés, háztartásvezetés, vezetői készségek, tehát munkaerőpiac és ciklustudatosság. Az is egy fontos téma. Kihangsúlyozom, hogy nem nagy előadások keretébe tervezzük, információból sok van, meg lehet tanulni, hanem mindig műhelymunkák keretébe, ahol a személyes tapasztalatok kapnak nagy hangsúlyt, a megosztások. Nagyon hiszek benne, hogy azzal, hogy valamit megvizsgálunk, megbeszélünk, kimondjuk, mondjuk azzal rendszerezzük is az életünkbe, és amire fényt vetítünk, az elkezd növekedni. És a nők iskolájának az első része az a modern keresztény nő útja női mentorprogram, amit mi már 2022-ben Tóth Krisztina Kiki társammal együtt, akit biztos a Kifébe is sokan ismernek, együtt fejlesztettük ki. Ez egy 9 hetes női mentorprogram, 3 modulból áll, minden modulban 3 találkozó van. Az első modul a keresztény hitünk megélése a mindennapokban, hit, 3 találkozó, utána az öngondoskodás, amiben minden belefér, amitől jól érezzük magunkat a bőrünkbe, az egészséges életmód, a ciklustudatosság, táplálkozás, mozgás, pihenés, nagyon gazdag modul, és az utolsó modul a hivatás, küldetés, mire hív engem most az Isten? Tényleg azt látom, hogy ez nagyon nagy kérdés sok nő életében, hogy hát tudjátok, munka, anyaság, a munkán belül is, hogy mire hívja őt az Isten, és itt eszközöket adunk ahhoz, hogy a fölismert úton el is induljon bátran az a nő. Óriási gyümölcsei vannak, sok csoportot már kikivel végigvittünk, meg én egyénibe is vittem, tehát egyénibe is működik. És akkor az utolsó mondatom, hogy ha valakit megérintett ez a téma, és mondjuk szeretne részese lenni a nők pasztorációjának jövőjébe, akkor most mondom, hogy mi teljesen nyitottak vagyunk az együttműködésre, ez egy terv 26-ba indul el, úgyhogy beszéljünk, remélhetőleg lesz is rá itt alkalom, és akkor járjuk együtt a modern keresztény nő útját.
Kedves hallgatóink, Csené Vadnai Borbálát, a Katolikus Női Szervezetek Világszövetségének európai régióért felelős alelnökét, a Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége munkatársának előadását hallották a nők pasztorációjáról. A felvétel a 30 éves Katolikus Ifjúsági és Felnőtt Képzési Egyesület konferenciáján hangzott el január 30-án a Budapesti Párbeszédházában. A műsort Papildikó szerkesztette.
Just another lonely and cold night. Can't get you out of my mind. My heart pounds out of the rhythm. Your beauty
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!